Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány évi 50 millió forinttal segíti a Mária út működését, illetve azt, hogy bekerülhessen az európai kulturális útvonalak közé, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Nógrád vármegyei Mátraverebély Szentkúton a Nemzeti Kegyhelyen a témában tartott önkormányzati konferencián. Rétvári Bence elismeréssel szólt arról, hogy 20 év alatt számtalan önkéntes saját szabadidejéből áldozott a Mária útra. Van gyalogos és kerékpáros Mária út is, mintegy 2200 kilométerrel lehet zarándokolni. Azt mondta, a Mária út a vallásosságot erősíti, az pedig minden ember személyiségének teljességéhez hozzájárul. Úgy fogalmazott, mindenki keres az életében valamit, ami túlmutat a földön eltöltött évein, és van, aki ezt a hitben találja meg. A Szentkúti kétnapos konferenciát a Mária út Egyesület szervezte. Szabó Tamás a civil szervezet alapítója és önkéntesen szolgáló elnöke fő célkitűzésüknek nevezte, hogy ne vesszen el a kereszténység kultúrája és részt vegyenek a spirituális turizmus fejlődésében. Közölte. A konferencia azt szolgálja, hogy együtt kezdjenek el dolgozni az önkormányzatokkal. Magyarországon 400 települést érint a Mária út hálózat. Magyarország megkerülésével, jogi trükközéssel nem lehet megnyitni Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatát. Jelentette ki a nem hivatalos EU csúcs előtt Orbán Viktor miniszterelnök újságírói kérdésekre válaszolva tegnap Koppenhágában. Szerintem a jogi trükközés az nem megy, látok erre vonatkozó nyilatkozatokat. Minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig. Minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam. Ezen nem lehet vitatkozni, fogalmazott a magyar kormányfő. Ebben a helyzetben csöndes szövetségesei vannak, ám olyan, aki ki is mondja, azok kevesen, tette hozzá. Ukrajna uniós csatlakozásáról egyébként folytatta, volt egy népszavazás Magyarországon, ahol a magyar nép úgy döntött, hogy nem támogatja azt. Nyugat-Európa kudarcot vallott a tömeges bevándorlás kezelésében. Magyarország ma az utolsó biztonságos európai ország, de a jövője azon múlik, hogy képes-e ellenállni a brüsszeli nyomásnak. Erről beszéltek nemzetközi konzervatív véleményformálók az Alapjogokért Központ Tényleg csak egy rossz választás című rendezvényén Budapesten. Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója köszöntőjében azt hangsúlyozta, csak egy rossz választás kell ahhoz, hogy a migrációpárti politika Magyarországon is valósággá váljon. A főigazgató felidézte. Amikor 2015-ben a migráns hordák elárasztották Budapestet és megszállták a keleti pályaudvart, kicsit megtapasztalhattuk, milyen is lenne egy mini kalifátus. Erre válaszul Magyarország 10 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy jogi és fizikai határzárat húz fel, emlékeztetett. Összesen 19 darab életmentő készülék kerül Hajdú-Bihar vármegye 18 kormányablakába, valamint a legnagyobb forgalmat lebonyolító debreceni ügyfélszolgálatra. Hangzott el a defibrillátorok ünnepélyes átadóján a vármegyeházán. György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára beszédében kiemelte. A közszolgáltatások, valamint a beruházások és fejlesztések mellett a kormány az országos mentőszolgálattal közösen az egészség megőrzésében szerepet játszó missziót is felvállalt. Ennek keretében az ország minden kormányablakába defibrillátorokat helyeznek el, mondta. Hozzátette, hogy a 318-ból már 107 kormányablakban van ilyen készülék. Hangsúlyozta, azzal, hogy Hajdú-Bihar vármegye valamennyi kormányablakában elérhető lesz életmentő készülék, lehetőséget biztosítanak arra, hogy az emberek által jól ismert, frekventált helyeken lévő hivatalokban is segíteni lehessen a bajba került embereknek. Végül az időjárásról. A felhős tájakon szakadozottá válik a felhőzet, a derült részeken pedig sok gomoly felhő képződik. De ezekből legfeljebb elvétve alakulhat ki rövid életű zápor. Ezzel párhuzamosan kora délutántól összefüggő fátyolfelhőzet vonul fel délkeletről, keletről. Sokfelé megélénkül, olykor megerősödik az északi-északkeleti szél. A hőmérséklet napközben 10 és 15 fok között várható, késő estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiatalait az Egri Bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egri érsek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egri érsek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 33. országos találkozóját 2025. november 8-án, szombaton, Budapest Rákoskeresztúron, a Rizlevente sportcsarnokban tartják. Műsorunk elején erről lesz szó. Majd Varga László kaposvári püspök gondolatait hallják. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 33. országos találkozójának mottója: ő benne, az egyben egyek vagyunk. 14. Leó pápa jelmondata, idézett Szent Ágostontól. Vég Zoltánt, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos szövetségének elnökét kérdezzük. Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 33. találkozója lesz idén. Mi lesz ennek a találkozónak a mottója?
Pont azt a jelmondatot választottuk, amit 14. Leó pápa is, hogy ő benne, az egyben egyek vagyunk.
És miért ezt a jelmondatot választottátok? Mi ennek az üzenete szerintetek a mai emberekhez, fiatalokhoz?
Amikor terveztük ezt az országos találkozót, először akit felkértünk, egy nagy európai híres előadót kértünk fel, de ő visszamondta a megbeszélés után egy évvel, és ezért újra kellett tervezni, és amikor imádkoztunk, hogy mi lehetne az idei országos találkozó fő üzenete, akkor úgy döntöttünk, hogy a környező nemzeteknek a kincseiből szeretnénk kapni ízelítőt. És ezért a környező, hát nem a Kárpátokon belül lakó magyarság gondoltunk, hanem a minket körülvevő nemzetekre, szlovákok, horvátok, osztrákok, mint végez ott most a Szentlélek. Milyen kincsei vannak az ő hitüknek? Ebből szeretnénk többet kapni, és ezért ez az üzenet most nekünk, hogy ő benne az egyben egyek vagyunk, ez most a régiónkra vonatkoztatható. A régiónknak ugye közös a történelmünk, a kultúránk, közös a tapasztalatunk a világ folyásáról, közös szellemi hátterünk van, és közös kihívások. És azt hiszem, hogy ami összeköt minket, az egyre fontosabb lesz, és egyre jobban érdemes rácsodálkozni, hogy a többi nép az hogyan imádkozott, hogyan sikerült megharcolni a mai napok kihívásait, a szekularizációt, azt az elidegenedést, amit mindnyájan így tapasztalunk magunk körül, és hogyan tudják ők a Szentlélek erejével megújítani az egyházukat és a nemzetüket. Szlovákiából is két előadót hívunk. Az egyik az Helena Torkos, szerzetes nővér, aki fantasztikus módon tudja az embereket buzdítani, az evangéliumra megtérésre hívni, és a Szentlélekre irányítani a figyelmet. A másik szlovák előadó az Julius Szlovák lesz, a vezeték neve is az, hogy szlovák. Ő a God Zone nevű szervezetnek, vagy mozgalomnak az alapítója, vezetője. Viszonylag fiatal ember. Ő a God Zone ugye azt jelenti, hogy egy zóna, ahol Isten, ami istené, és egy fiatalokat nagyon ügyesen megszólító rendezvény és tábor sorozatról van szó. Szeretnénk, ha kicsit megosztanák az ő titkaikat, illetve mi is hallanánk, hogy hogyan beszélnek, hogyan működik bennük a lélek.
Illetve, ahogy látom, Ausztriából is érkezik előadó, ő ki lesz?
Ausztriából Elisabeth Régnet, egy szinte fiatal hölgy, Salzburgból érkezik a Loretto közösségből. A Loretto közösség az Ausztriában a talán legnagyobb karizmatikus közösség, pontosabban inkább közösséghálózat, mert például házi csoportos rendszerüket, és ők a Loretto kezdeményezte, de más néven fut. Ő kezdeményezésük a pünkösdi ima a város fölött. Salzburg városába és a pünkösd megünneplése azóta is nagy hagyomány. Ez a város fölötti imát, ezt évente mi is megtesszük pünköskor. A Loretto közösség az sok mindenben példa a számunkra, például a Szombathelyi Egyházmegyében a Lélekfesztivál, más kezdeményezések is onnan eredeztethetők. És azt gondolom, hogy az osztrákoknál, amik vannak folyamatok, hogy milyen kihívásokat okoz a posztmodern világ, ebben így is a Loretto sikeresen tud missziót folytatni ezen a területen, tehát mindenképp releváns, amit ők megélnek, megtapasztalnak. Horvátországból is hívunk előadót, és ugye Horvátországból három éve járt az országos találkozónkon Josip Lončár és Mio Barada. Őket ismerjük, és ők gyakran látogatnak Magyarországra. Akiket most hívunk, ők talán kevésbé ismertek, viszont Horvátországban nem csak egy ilyen egyedülálló nagy evangelizátorok és gyógyító imaharcosoktól híres, hanem abba is, hogy nagyon sok embert bevont a karizmatikus megújulás az ő ima mozgalmába. Nagyon gyümölcsöző a kapcsolat az egyház, az egyházmegyék és a karizmatikus megújulás között, és erről a tapasztalatról szeretnék meghallgatni valakit. Valószínűleg Josip Bilandzsia lesz az, aki egy nagyon fiatal, 20 éves családapa, viszont a karizmatikus megújulás világszintű szervezetének, világszintű vezetőségében is ő ott van és az ifjúságért felel. Körvonalazódik, hogy körülbelül ennyi előadó fér be ebbe a napba, viszont emellett még hívunk Lengyelországból, Szlovéniából is, még a régióból további embereket, képviselőket, és szeretnénk a nap vége felé együtt imádkozni a régióért, a régió ébredéséért, Isten oltalmáért, nemzeteinkre, egyházunkra.
A nap folyamán a Szent Mise mikor fog kezdődni, és annak tudjuk-e már, ki lesz a főcelebránsa?
A főcelebráns még felkérés alatt van. A Szent Mise a nap végén lesz, 5 órakor kezdődik, és a jegyek ára most elővételben még szeptember folyamán 6500 forint, és később ez meg fog emelkedni, például a helyszínen már csak 9000 forint el lehet venni, ám de a mise a hagyományainkhoz híven az ingyenesen látogatható.
Igen, és akkor a pontos időpont tehát 2025. november 8-a lesz, és Budapest Rákoskeresztúron a Rizlevente sportcsarnokban. Körülbelül az előző évek tapasztalatai alapján hány fiatalt, illetve hát régóta fiatalt vártak a karizmatikus országos találkozóra?
Hát körülbelül 2000 fővel mindenképp számolunk. Ugye ebből fiatalok úgy életkor arányosan, amennyi jut, lesz gyerekszolgálat, a tiniknek is lesz külön program, ilyen 10-15 éveseknek, 15 év fölött már a nagy programot valószínűleg a gimnazista korosztályok is elvezni fogják, valószínűleg arányosan lesz minden korosztályból résztvevő.
És azt is említsük meg, hogy ezeknek az alkalmaknak nagyon fontos része a dicsőítés. Ki fogja a dicsőítést vezetni?
Somogyi Tibor, ő Budapesten az Öltüzek imádságházának a vezetője, és ő fogja vezetni az ő dicsőítő csapatával a napi, vagy az egész nap, a napnak a zenei szolgálatát. A dicsőítés mellett még a közbenjáró ima szolgálatunk is nagy hagyomány, és idén is lesz, hogy többnyire nem az előadások alatt, hanem mondjuk a dicsőítések és a szentségimádás alatt, de lehet majd ima szolgálatot kérni, ahol felkészült imádságos, illetve imapárok fognak imádkozni nagy emberekért.
És akkor végül mondjuk el azt a honlapcímet, hol vásárolható meg elővételben a belépőjegy?
A honlapunk az mkkm.hu, úgy mint Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás, tehát mkkm.hu. És ott a programok között megtaláljuk az országos találkozót is, vagy egy vásárlási lehetőséget is.
A gazdag ifjú evangéliumi történetről Varga László kaposvári püspök gondolatait hallják. A felvételt 2024-ben a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozóján készítettük.
Milyen fantasztikus pastorális anyag, amikor elénk jön valaki, és azt mondja, hogy mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet. Hát szerintem egyikünk se engedni el. Addig győzködnénk, addig térítgetnénk, hogy nem úsztál meg. Jézus pedig nem könnyíti meg ennek a fiatalnak az útját, sőt, egy kicsit megnehezíti. És hát ez a találkozás nem happy enddel végződik, mert amit kér Jézus, azt nem hallja meg az ifjú. Csak a mondat első felét. Először megkérdezi, hogy mit kell tennem. Jézus azt mondja, hogy hát ennyire buzgó vagy, tarts meg a parancsokat. Nem tudom, feltűnt a 10 parancsolatot mondja neki Jézus, és betold egy olyat, ami a tisztparancsolatban nincsen. De hát gazdag ifjúval van dolga. Azt mondja, hogy ne csalj. Ismerte a nehézségeit a gazdagságnak, és a feltételt elmondja, illetve nagyon tetszik, hogy Jézus ránéz, és megkedveli. Na, ezt a tekintetet keresd. Lehet, hogy többször fogok visszakanyarodni Gájer Laci atya tanításához. Engem nagyon eltalált. Egyrészt, mert szívemből beszélt, másrészt pedig, mert 30-valahány éve ezt csinálom, amire ő tanított bennünket, de ezt a tekintetet. Én nem tudom, hogy mit érzett a gazdag ifjú, amikor Jézus ránézés szeretettel, teli tekintettel nézi ezt az ifjút, aki többre vágyik. És akkor azt mondja neki, hogy valami hiányzik neked. Azt a biztonságot, amire eddig építetted az életedet, azt engedd el. És ettől az ifjú megrémül. Ekkora veszteséget, hogy mindaz, amit eddig felépített anyagiakban, egy másik gazdagsága is volt, a tökéletesség tudat. Hiszen felsorolja, azt mondja Jézusnak, hogy hát Uram, ezeket én gyerekkorom óta megtartottam, vagyis én tökéletes vagyok. És Jézus elkéri tőle mindazt, amire épített. És az ifjú nem hallja meg a kínálatot. Jézus nem kifosztani akarja, hanem egy egészen új gazdagsággal szeretné megajándékozni. A Krisztus követés gazdagságával. Szabadulj meg attól, amire eddig építetted az életedet, amiben eddig biztonságban mozogtál, és adok neked egy sokkal nagyobb gazdagságot. Mivel az ifjú csak a veszteséget látta, ezért nem fogadta el a nagyobb gazdagságot. A Krisztus követés, a Krisztussal való személyes kapcsolat gazdagságát. Ő a gazdag, írja Szent Pál, értetek szegényé lett, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Nekünk olyan drága kincsünk van Krisztusban és Isten országában, ami mindent fölülmúl. Olyan kincs, amiért a kereskedő, aki igaz gyöngyöt keres, megtalálja, mindent elad, és megveszi azt a szántóföldet, mert neki kell, mert rátalált a legnagyobbra. És itt következik a kérdés, mit hagysz el ezért a nagy kincsért? Amikor azt mondod, hogy Uram, követlek, akkor azt kérdezi, hogy és mit hagysz el értem? Mi az a gazdagság, amiről hajlandó vagy lemondani, hogy én legyek a te teljes gazdagságod? Hogy én legyek a te teljes erőd, szereteted, örömöd, békességed, irgalmad, és a többi. Mit hagysz el értem? Amikor a fiatalok házasságot kötnek, és szentségi házasságot kötnek, akkor egyszerre mondanak igent, és egyszerre mondanak nemet. Csak akkor lesz teljes a szerelmük, hogyha igent is mondanak, és nemet. Nagyon sok kiváló, csodálatosan szép nő van még a mennyasszonyon kívül ezen a világon, de a vőlegény vállalja, hogy az összes többire nemet mondok. Mert azt akarom, hogy te legyél az egyetlen. És fordítva is igaz, a mennyasszony részéről is. Ha nem mondunk nemet, csak igent, akkor Gyökösi Endre szerint nemtelen szeretetünk van, nem méltó. És ugyanez érvényes a legdrágább szerelmi kapcsolatra, a Jézussal való szerelmi kapcsolatra nem elég igent mondani, hogy Uram, követlek, adok neked időt, mindent, hanem nemet is kell mondani. És nagyon örülök annak, ahogyan a László testvérem erről beszélt, hogy szép lassan, amikor ezeket a napi fél órákat, ezt a minőségi időt adod a kedvesednek, szép lassan megérted, hogy mi az, ami nem méltó ehhez a kapcsolathoz. Mi az, amire nemet kell mondanod. Ha azt szeretnéd, hogy egyre mélyebb, egyre teljesebb legyen Krisztussal a kapcsolatod, és ő legyen az egyetlen kincsed, a mindent fölülmúló kincsed és gazdagságod. Értékesebb és drágább ez a kapcsolat a házastársi kapcsolatnál. Értékesebb és drágább a gyermek-szülő kapcsolatnál. Mindennél értékesebb. Mert senki nem adta még oda, érted, az életét, csak egyedül Krisztus. És senki nem tud benned élni a Szentlélek által, csak Krisztus. Olyan egységet hozott létre, ami az imának is az alapja. Én bennük, ők bennem. Ilyen egyszerű. És ezt az egymásban való létet kell engedni, kibontani, vagy engedni, hogy a Szentlélek kibontsa bennünk azokban a rejtekben töltött órákban, fél órákban, amikor csak ő van, amikor senki más nincsen. Nagyon javaslom, hogy ne vidd be a mobiltelefonodat ebbe a rejtekbe, mert nem fogsz tudni figyelni, nem tudsz bevonódni ebbe a kapcsolatba, mert mindig megszólalhat, mindig észre fogsz venni valamit, és kilépsz a jelenlétből. Évtizedek óta gyakorlom naponta a szemlélődést, a csendes szentségimádást, és az egyik legnagyobb ajándéka Jézusnak a jelenlétben való lét. Ő, aki az örök jelen, és megígérte, hogy jelen van minden nap az életemben, ő megadja azt a kegyelmet, hogy az ő jelenlétében létezhessünk. Egyszerűen csak lenni annak a jelenlétében, aki odaadja teljesen magát nekünk. A jelenlétben való lét, és az ennek a kibontása az ima művészete, amiről Szent II. János Pál pápa tanított bennünket. És ekkor válik, ha adunk időt Krisztusnak, az Atyának és a Szentléleknek, akkor szép lassan a legdrágább kincsünk lesz. Úgy magától, nem kényszeríti ránk egyik sem magát. Csak egyszerűen fölismerjük, hogy rátaláltunk arra a kincsre, amiért mindent érdemes odaadni. És ez nem csak a szerzetesekre, nem csak a papokra vonatkozik, mindenkire. Isten országa Jézus Krisztusban elérkezett. Ennél nagyobb kincs, ami Krisztusban köztünk van, itt a földön nincsen. Ha ezt ünnepeljük, ha ennek az Isten országának az igazságában, békéjében és örömében szeretnénk élni, akkor csak úgy magától betöltött lesz az életünk. És ez a betöltöttség, ez túlcsordul. Annyira betölti a szívünket a jelenlétével, szerelmével és szeretetével az Isten, hogy nem tudjuk elfojtani, nem tudjuk magunkba rejteni. Ahogyan László atya mondta, megváltozik minden. Látszik rajtunk, hogy történik velünk valami. Látszik a tekintetünkön, a derünkön, a mosolyunkon és a szenvedésünkön is. Mert az ő jelenlétében fogunk szenvedni, az ő jelenlétében, aki együtt szenved velünk. Nem ígérte meg, hogy elkerüljük a szenvedéseket, a fájdalmakat, az üldöztetést. Azt ígérte meg, hogy akkor is jelen vagyok. Akkor is veled vagyok. Csak emeld fel a tekintetedet rám. Csak ne magadra nézz, ne magad körül forogj, a veszteséged körül, hanem körülöttem. Arra kérdésre, hogy vajon miért nem ment Jézus a gazdag ifjú után, hiszen megtehette volna, ahogyan mi biztos, hogy megtennénk. Hogy figyelj, gyere, beszéljük meg. Hát át kell beszélni, hogy miről, mit kértem tőled, és hát, ha mégis. Ő meg nem megy utána. Erre az egyik lehetséges válasz az az, hogy Jézus tudta, hogy ezért az ifjért meg fog halni. Tudta, hogy ezt az ifjút is meg fogja váltani. És van esélye, van lehetősége felismerni egy másik helyzetben, amikor esetleg a biztonsági rendszere összeomlik, amire épített. Van esélye, lehetősége arra, hogy elfogadja ezt a kincset, amit Krisztus felkínál neki, a legnagyobb kincset, a Krisztus követés gazdagságát. És már csak egy kérdés amellé, hogy te mit hagysz el Krisztusért, miben éled meg a Krisztus követését? Hol jelenik meg a hétköznapjaidban? Hol jelenik meg a tetteidben, az életedben? És ez lehet, hogy csak az, hogy abban a fél órában, amit neki ajándékozok, de aztán lehet még ezen kívül más is. A válasz mind a két kérdésre ott van a szívedben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Műsorunkban a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 33. országos találkozójáról volt szó, amely 2025. november 8-án lesz Budapesten. Majd Varga László kaposvári püspök gondolatait hallották a gazdag ifjú történetéről. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. pápa katekézise Jézus feltámadásáról, szelíd, lefegyverző erő az irgalom reményében. A pápa fájdalma a madagaszkári zavargások miatt, köszöntése a betegeknek. Leo pápa az újságíróknak: Trump gázai terve reális, reméljük a Hamas elfogadja. Audiencián fogadta Leo pápa Bahrein koronahercegét és miniszterelnökét.
Leo pápa katekézise Jézus feltámadásáról. Szelíd, lefegyverző erő az irgalmasság reményében. Október 1-én gyönyörű őszi időben tartotta meg Leo pápa a Szentpéter téren az általános kihallgatást, és ezúttal katekézisében Jézus feltámadásának reménység vonásáról elmélkedett. A szerény jelek kíséretében feltámadt Úr nem áll bosszút, nem neheztel, igazságot sem szolgáltat, hanem képességeinkhez igazodva jelzi, hogy benne minden átalakult az irgalmasság reményévé.
Il centro della nostra fede e il cuore della nostra speranza si trovano ben radicati nella risurrezione di Cristo.
Hitünk középpontja és reményünk szíve Krisztus feltámadásában gyökerezik. Az evangéliumok figyelmes olvasása nyomán ráébredünk, hogy ez a misztérium nem csak azért meglepő, mert egy ember, Isten fia, feltámadta halálból, hanem azért is, ahogyan ezt tette. Jézus feltámadása valójában nem egy hatalmas diadal, és nem is bosszú vagy megtorlás ellenségei felett. Ellenben csodálatos tanúságtétel arról, hogy a szeretet miként képes egy nagy vereség után újra felkelni, hogy tovább folytassa feltartóztathatatlan útját, kezdte beszédét Leo pápa. Amikor mi a mások okozta megrázkódtatásból épülünk fel, első reakciónk gyakran a harag, a vágy, hogy valakivel megfizettessük, amit elszenvedtünk. Ám a feltámadott nem így reagál. Miután kilép a halál poklából, Jézus nem áll bosszút. Nem a hatalom gesztusaival tér vissza, hanem szelídséggel nyilvánítja ki szeretete örömét, amely nagyobb minden sebesülésnél és erősebb minden árulásnál. A feltámadt nem érzi szükségét annak, hogy leszögezze vagy szentesítse felsőbb rendűségét. Megjelenik barátainak, a tanítványainak, és ezt rendkívül diszkréten teszi, anélkül, hogy erőt venne befogadási képességük idején. Egyetlen vágya, hogy visszatérjen a velük való közösségbe, segítve őket bűntudatuk legyőzésében. Ezt nagyon világosan láthatjuk az emeleti teremben, ahol az Úr megjelenik a félelemtől bezárkozott barátainak. Ez a pillanat rendkívüli erőt fejez ki. Jézus miután leszállt a halál mélységeibe, hogy kiszabadítsa az ott fogvatartottakat, belép a félelemtől megbínultak zárt termébe, és egy olyan ajándékot visz magával, amit senki nem mert volna remélni: békét. Köszöntése egyszerű, szinte hétköznapi: béke veletek, amit azonban egy szinte illetlenül szép gesztus kísér. Megmutatja tanítmányainak a szenvedés megjelölte kezét és oldalát. De miért is mutatja sebeit pont azoknak, akik azokban a drámai órákban megtagadták és elhagyták őt? Miért nem rejti el inkább a fájdalom jeleit, hogy elkerülje a szégyen sebeinek feltépését? Kérdezte őszinte nyíltsággal a pápa. És mégis az evangélium azt mondja, hogy az Úr láttán a tanítványok örvendeztek. Ennek mély oka van. Jézus immár teljesen kiengesztelődött mindazzal, amit elszenvedett. Nincs benne nyoma a neheztelésnek.
Le ferite non servono a rimproverare, ma a confermare un amore più forte di ogni infedeltà.
A sebek nem szemrehányásról szólnak, hanem egy olyan szeretet megmutatásáról, amely erősebb minden hűtlenségnél. Bizonságul szolgálnak arra, hogy éppen kudarcainkban nem hagy el minket az Isten, nem mond le rólunk. Így az Úr mezítelenül és fegyvertelenül mutatja meg magát. Nem követel, nem zsarol. Az övé egy olyan szeretet, amely nem aláz meg. Azok békéje ez, akik szeretetből szenvedtek, és most végre kijelenthetik, hogy megérte. Mi viszont gyakran elfelejtjük sebeinket büszkeségből, vagy a gyengeség látszatától félve. Így szólunk, nem számít, mindennek vége. De nem vagyunk igazán békében az árulásokkal, amelyek megsebeztek. Néha inkább elrejtjük a megbocsátásért folytatott küzdelmünket, nehogy sebezhetőnek lássanak, nehogy további szenvedést kockáztassunk meg. Jézus nem így tesz. Sebeit a megbocsátás garanciájaként ajánlja fel, illetve megmutatja, hogy a feltámadás nem a múlt eltörlése, hanem annak átalakítása az irgalmasság reménységévé. Aztán az Úr megismétli, béke veletek, majd hozzáteszi, ahogy engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavakkal egy olyan feladatot bíz az apostolokra, ami nem annyira hatalom, mint inkább felelősség. Legyenek a kiengesztelődés eszközei a világban. Mintha azt mondaná, ki más hirdethetné az Atya irgalmas arcát, ha csak nem ti, aki kudarcot vallottatok és megbocsátást tapasztaltatok. Jézus tehát rájuk lehel, és megadja nekik a Szentlélket. Ugyanazt a lelket, aki támogatta őt az Atya iránti engedelmességben és a keresztig menő szeretetben. Attól a pillanattól kezdve az apostolok már nem hallgathatnak arról, amit láttak és hallottak, hogy Isten megbocsát, felemel és visszaadja a bizalmat. Ez az egyház küldetésének lényege. Nem gyakorol hatalmat mások felett, hanem annak örömét adja át, hogy őket éppen akkor szerették, amikor nem érdemelték meg. Ez az az erő, amely életet és növekedést adott a keresztény közösségnek, akik felfedezték az életbe való visszatérés szépségét, hogy azt másoknak is átadhassák. Erre mi is küldetést kaptunk. Nekünk is megmutatja az Úr sebeit, és így szól, béke veletek. Ne féljetek megmutatni sebeiteket, amelyeket az irgalom gyógyított be. Ne féljetek közeledni azokhoz, akiket félelem vagy bűntudat gyötör.
Che il soffio dello spirito renda anche in noi testimoni di questa pace e di questo amore più forte di ogni sconfitta.
A lélek leheletet tegyen minket is a békei szeretet tanúivá, amely erősebb minden vereségnél. Zárta katekézisét Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
A pápa fájdalma a madagaszkári zavargások miatt, köszöntése a betegeknek. 14. Leó pápa a szerdai audiencián fájdalmának adott hangot a madagaszkári összecsapások miatt, melyeknek több halálos áldozata és számos sebesültje van. Mindig el kell kerülni az erőszakot, helyette a társadalom összhangjára kell törekedni, az igazságosságot és a közjót előmozdítva, buzdította pápa. A kihallgatás előtt a 6. pálteremben találkozott a német máltai segítőszolgálat zarándokaival. A katekézist most először olvasták föl az indiai tamil nyelven. Fájdalommal töltenek el a Madagaszkárról érkező hírek, a rendfenntartó erők és a fiatal tüntetők közötti erőszakos összecsapásokról, amelyek következtében többen meghaltak, és mintegy 100-an megsebesültek.
Preghiamo il Signore affinché si eviti sempre ogni forma di violenza.
Imádkozzunk az Úrhoz, hogy mindig kerüljék el az erőszak minden formáját, segítsék a társadalmi harmónia folytonos keresését, az igazságosság és a közjó előmozdításán keresztül, fohászkodott Leó pápa. Október 1-én a szerdai általános audiencián hangzott föl először a pápa katekézise tamil nyelven. Ezt a nyelvet közel 70 millióan beszélik, főleg Sri Lankán és Indiában. A Szentatya külön köszöntötte a tamil ajkú zarándokokat, akik jelen voltak a Szentpéter téren. 14. Leó pápa még az általános audienciát megelőzően a 6. pálteremben köszöntött egy Németországból érkezett zarándokcsoportot, akik a máltai segítőszolgálat szervezésében érkeztek a Vatikánba. Guten Morgen szólt hozzájuk a Szentatya, németül köszöntve őket, majd hozzátette, hogy szeretett volna személyesen találkozni velük. Innen jól tudjátok majd követni, ami a Szent Péter téren történik, a kivetítőkön keresztül, és közben jobban védve vagytok, mondta Leó pápa. Mintegy 700 zarándok vett részt ezen a magánaudiencián a pápával. Néhány betegnek és mozgáskorlátozottnak könny csillogott a szemében, amikor meglátták közeledni a Szentatyát. Végül a pápával együtt elimádkozták az üdvözlégyet, és részesültek áldásában. Az általános audiencián a Szent Péter téren szombathelyi zarándokok is jelen voltak, akiket Perger Gyula atya, tiszteletbeli kanonok, a szombathelyi Szili János egyházmegyei gyűjtemény és látogatóközpont igazgatója, az Eklézia szövetkezet elnöke kísérte a Vatikánba. Pénteken reggel Perger atya szentmisét mutat be a zarándok csoportnak Szent II. János Pál pápa sírjánál, a Szent Péter Bazilika Szent Sebestyén kápolnájában.
Leó pápa az újságíróknak: Trump gázai terve reális, reméljük a Hamas elfogadja. A gázai béketervet jóvá kell hagyni, a flottilla mozgásának kerülnie kell az erőszakot, az USA háborúra való felkészüléséről szóló szavak, valamint a Szentszék pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos per is, és a Szupics bíboros körüli vitára adott angol nyelvű válasz. Ezeket a témákat érintette Leó pápa Castel Gandolfóban az újságírók kérdéseire válaszolva, mielőtt visszatért volna a Vatikánba kedd este. A pápa a szeptember 30-án ismét válaszolt a Villa Barberini kapuji előtt ráváró újságírók kérdéseire, ahogyan azt már majdnem egy hónapja minden kedd este megszoktuk. Reméljük, hogy elfogadják, eddig reális javaslatnak tűnik, mondta a 14. Leó a Fehérházban bemutatott Donald Trump amerikai elnök által Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jóváhagyásával javasolt 20 pontos gázai béketervre vonatkozóan. A tűzszünet és a túszok szabadon bocsátása fontos, tette hozzá. Vannak benne nagyon érdekes elemek. Majd hangsúlyozta, reméljük, hogy a Hamas a meghatározott időn belül elfogadja. A Gázához közeledő humanitárius segélyszállító flottilla helyzetével kapcsolatban, amely miatt továbbra is feszültségek vannak, a pápa kiemelte, hogy mennyire nehéz a helyzet, mert egyértelmű a vágy, hogy reagáljanak egy valódi humanitárius vészhelyzetre. A pápa reménye az, hogy nem lesz erőszak, és az embereket tiszteletben fogják tartani. Ezt követően felmerült a Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter által összehívott találkozó kérdése, amelyen minden tábornok harci felszerelésben jelent meg, sőt, akár nukleáris fegyverek bevetésére is készen állt. Ez a beszédmód, jegyezte meg a pápa, aggasztó, mert jól mutatja, hogyan fokozódnak a feszültségek. Trump amerikai elnök azon döntésével kapcsolatban, hogy a minisztérium nevét védelmiről háborúsra változtatja, 14. Leó megállapította. Reméljük, hogy ez csak egy beszédmód. Ez minden bizonnyal egy olyan kormányzási stílust jelöl, amely erőt alkalmaz a nyomásgyakorláshoz. Reméljük, hogy működik, és hogy nem lesz háború. A békéért kell munkálkodnunk. A Szentszék pénzeszközeinek kezelését illető folyamatban lévő vatikáni perrel kapcsolatos kérdésre válaszolva, a pápa nem részletezte, de hangsúlyozta, hogy a pernek folytatódnia kell, és hogy nincs szándékában beavatkozni abba. A bírákra és a védő ügyvédekre bízza a következtetés levonását. Angol nyelven a pápát a véleményéről kérdezték Blaise Szupics bíboros, Chicago metropolita érseke döntése kapcsán, hogy Dick Durbin abortuszpárti demokrata szenátornak ítélt oda egy díjat. Nem vagyok nagyon tájékozott a konkrét ügyben. Úgy gondolom, jelentette ki 14. Leó, hogy nagyon fontos megvizsgálni egy szenátor, ha nem tévedek, 40 éves szolgálata során az Egyesült Államok szenátusában végzett munkáját. A pápa kijelentette, hogy megérti a nehézségeket és a feszültségeket, de fontos számos más kérdést is figyelembe venni, amelyek az egyház tanításával kapcsolatosak. Hangsúlyozta, hogy ha azt mondja valaki, hogy az abortusz ellen vagyok, de a halálbüntetés mellett, akkor az nem igazán életpárti. Ahogyan az sem, ha valaki egyetért az Egyesült Államokban a bevándorlókkal szembeni embertelen bánásmóddal. Ezek nagyon összetett kérdések, jelentette ki a pápa. Nem tudom, hogy bárki is birtokában van-e a teljes igazságnak ezekben a kérdésekben, de mindenekelőtt azt kérném, hogy legyen nagyobb kölcsönös tisztelet, és hogy próbáljuk meg együtt emberként, ebben az esetben amerikai állampolgárként, vagy Illinois állampolgáraként és katolikusként azt mondani, valóban alaposan meg kell vizsgálnunk ezeket az etikai kérdéseket, és meg kell találnunk a követendő utat egyházként. Az egyház tanítása ezekben a kérdésekben nagyon világos, mutatott rá a Szent Atya. Leo pápa az újságíróknak adott nyilatkozata után este 8:30 körül hagyta el autójával Castel Gandolfot, ahová szeptember 29-én hétfőn érkezett meg, és ahová szerdán délután az általános kihallgatás után visszatért, hogy a Focolare mozgalom Mariápolis központjában találkozzon több mint 400 vallási vezetővel, akiket meghívtak a Reményt ébreszteni a klímaigazságosságért című nemzetközi rendezvényre. Ferenc pápa a Laudato Si kezdetű enciklikájának 10. évfordulóján Leo pápa vezeti a Remény ünnepét, amelyen klímaszakértők, a civil társadalom képviselői és a világ minden tájáról érkező intézmények vesznek részt.
Audiencián fogadta Leo pápa Bahrein koronahercegét és miniszterelnökét. Hétfőn találkozott 14. Leo pápa Khalifa ibn Salman al-Khalifa bahreini vezetővel, aki ezt követően a vatikáni államtitkárságon tárgyalt a közel-keleti béke mielőbbi megteremtéséről. Szeptember 29-én hétfőn fogadta a Szent Atya az apostoli palotában Bahrein koronahercegét és miniszterelnökét, Khalifa ibn Salman al-Khalifát. A pápai audienciát követően az uralkodó találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Miroslav Stanislav Wachowski prelátussal, akit Leo pápa szeptember 18-án nevezett ki iraki nunciusnak. A CVS megbeszélések során a felek megelégedésüknek adtak hangot a jó kétoldalú kapcsolatok miatt, amelyet egyformán tovább kívánnak erősíteni. Megvitatták a bahreini kormány politikáját, mellyel támogatják a vallásközi párbeszédet, és a bahreini királyságban élő különböző vallások békés együttélését. Érintettek több közös érdeklődésre számot tartó témát, köztük azt, hogy sürgősen véget kell vetni a közel-keleten folyó háborúnak, és elő kell mozdítani a nemzetek közötti békét. Tudjuk meg a bahreini uralkodó vatikáni látogatásáról kiadott szentszéki sajtóközleményből.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudator Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Reményik Sándor. Kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz. Aztán imádkozol. Aztán megfeszített körömszakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen. Nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára. Erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcsterem. Ez a magától, ez a kegyelem.
Reményik Sándor Kegyelem című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Reményik Sándor erdélyi magyar költő, 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval, Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg, Fagyöngyök címmel. Ezután Végváriál néven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé, Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában. Még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagy díjával ismerték el munkásságát.
A nap imája.
Üdvözítőm, te nem vonakodtál megnyitni ártatlan, igazsággal és élettel teli ajkaidat az áruló Júdás hamis és hazug arca előtt. Barátnak szólítottad őt mondván: barátom, miért jöttél? Még csókkal is meg akartad menteni e szerencsétlen szívét. Júdásnál nagyobb áruló az én lelkem, hányszor vetettelek magamhoz, Uram. Azután kegyetlenül megsebeztem alázatos és szelíd szívedet. De a te újból megmutatkozó türelmed bizalmat ébresztett bennem. Csak a megbánás szavát vártad Júdástól, és megmenthetted volna. E szót én most százszor is elmondom, Jézusom. A lelkem tele van keserűséggel amiatt, hogy megbántottalak. Bocsáss meg, Istenem! Bocsáss meg nekem!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!